Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 66. Zsoltárból. A 66. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott igéje. Az éneklőmesternek Zsoltár ének. Örvendez Istennek, ó te egész föld! Énekeljetek az ő nevének dicsőségét, dicsőítsétek az ő dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid, a te hatalmad nagy volt, amiatt hízelegnek néked ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, énekel néked, énekli a te nevedet. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiai. A tenger szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át. Ott örvendeztünk ő benne, aki uralkodik, az ő hatalmával örökké. Szemmel tartja a pogányokat, hogy az engedetlenek fel ne fuvalkodjanak önmagukban. Áldjátok népek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicséretének szavát, aki megeleveníti lelkünket, és nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. Mert megpróbáltál minket, ó Isten, megtisztítottál, amint tisztítják az ezüstöt. Hálóba vittél be minket, megszorítottad derekainkat, embert ültettél fejünkre, tűzbe vízbe jutottunk, de kihoztál bennünket bőségre. Elmegyek házadba égő áldozatokkal, lefizetem néked fogadásaimat, melyeket ajkaim ígértek, és szájam mondott nyomorúságomban. Hízlalt juhokat áldozom néked égő áldozatul, kosok jó illatú áldozatával, ökröket bakokkal együtt áldozom néked. Jöjjetek és halljátok meg, hadd beszéljem el minden istenfélőnek, miket cselekedett az én lelkemmel. Hozzá kiálték az én számmal, és magasztalás volt nyelvem alatt. Ha hamisságra néztem volna szívemben, meg nem hallgatott volna az én uram, ám de meghallgatott Isten, figyelmezett könyörgésem szavára. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésemet, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy ma is téged dicsérhetünk a Zsoltár író szavaival. Köszönjük, hogy magasztalhatjuk a te nevedet, mely a legnagyobb név ebben a mindenségben. Köszönjük néked azt a dicsőséget, ami körülövesz téged, azt a páratlan, egyedi fenséget, amivel te bírsz. Köszönjük néked, hogy együtt a fiúval és a Szentlélekkel örökké áldandó Isten vagy. Köszönjük néked azt, hogy ma eljöhettünk a te házadba, aki teremtettél minket, aki megváltónká lettél, aki megőrzöl bennünket, aki újjáteremtesz minket majd a maga idejében, és újjáteremted ezt az egész mindenséget. Köszönjük néked, hogy most együtt lehetünk, és kérünk arra, hogy szóljál hozzánk a Bibliából, add, hogy megértsük a te atyai hangodat és szavadat, add, hogy szívünkbe zárjuk, forgassuk, amit mondasz nekünk, amire tanítasz. És segíts minket arra, hogy ne csak a szívünkbe maradjon a szó, hanem hadd váljon életté, valósággá, otthonainkba, munkahelyeken, bárhol, ahova csak viszel bennünket. Segíts, hogy a te akaratod szerint tudjunk hinni, akaratod szerint tudjunk beszélni, megszólalni, megnyilvánulni. Akaratod szerint tudjunk cselekedni embertársainkkal és egymással is. Kérünk, segíts minket, hogy így tudjuk kifejezni irántad való hitünket, bizalmunkat, odaadásunkat, szeretetünket. Kérünk, újíts meg ebbe bennünket, ebben az órában is. Áld meg, szenteld meg szívünket. A mi szívünket is, de a gyerekeinkét is, unokákét, akik kint vannak a gyerekórán. És áld meg mindazokat, akik szerte a világban összejönnek ma, és a te szavadra figyelnek. Kérünk, szólj hozzájuk is, áld meg, szenteld meg az ő együttléteiket is. Köszönjük, hogy meghallgatott kiáltásunkat. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 380. énekünk 7. versét énekeljük. A 380. énekünknek a 7. versét. A 380. énekünk 7. verse így kezdődik, siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket!
Siess most mi hozzánk, Krisztus!
Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 10. részéből olvassuk, 32. és 33. versekből, ahol Jézus ezt mondja, valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ha Isten segít minket, akkor szeretném veletek átvenni az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Egyfelől azért, mert valahogy Isten ezt hozta elém, beszéljünk erről, ez a legfontosabb ok. Másrészt azért, mert a keresztény hitnek az igazi tartalmát manapság eléggé körülveszi az ismeretlenségnek a köde, tehát a világ vajmi keveset tud a keresztény hitnek a tartalmáról, tudjuk, mit hisznek a keresztjének, és sajnos ez egy olyan hiány, amivel maguk a keresztjének is küszködnek sokszor, tehát mi magunk is hát bajba lennénk, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy pontosan mit is hiszünk, vagy kiben is hiszünk. Már nem biztos, hogy mindenki így van ezzel, de úgy érezzük talán mi magunk is hívők, hogy mi hát hívő emberek vagyunk, annak valljuk magunkat keresztényeknek, de bajba lennénk, ha a hitünket össze kéne foglalni hirtelennyibe néhány mondatba. Hát nem árt, ha tisztában jövünk egy kicsit mi magunk is azzal, hogy mit hiszünk. Annál is inkább, mert nekünk ugye az elmúlt istentiszteletek során megértettük, hogy azt a parancsot adta Jézus, hogy tegyünk vallást a hitünkről, tehát missziót végezzünk, evangélizáljunk. Hát igen, ám csak, hogy mit mondjunk az embereknek. Ugye, tehát itt egy kérdés, hogy mit mondjak én az embereknek? Miről beszéljek én az embertársaimnak? Ha már megkérdeznek, vagy én beszélhetek valamit, mert meghallgatnak, mit mondjak nekik? Hát ebben azt hiszem, hogy segítség nekünk, hogyha az apostoli hitvallást röviden áttekintjük, és próbáljuk majd memorizálni, amit hallunk. Az az igazság, hogy talán még egy indoka van annak, hogy átvesszük ezt a hitvallást, nevezetesen, hogy a mai világban elég nagy nyomás nehezedik ránk arra nézve, hogy az eredeti keresztény hittartalmakat adjuk fel, forduljunk el tőlük. Értelmezzük esetleg át a mostani posztmodern kornak megfelelően, és korszerűvé tett formájába képviseljük, ne az eredeti formájába. Hát most itt az apostoli hitvallásban a keresztény hitnek az eredeti formájára előttünk, és ehhez kellene úgy ragaszkodni, hogy majd itt megítélésem szerint helyesen magyarázásra kerül. Nos, hát ezeket előre bocsátva, vágjuk bele a fejszénket ebbe a nagy fába, és fogjunk hozzá, és kezdjük el onnan, hogy a Bibliában is találkozunk a hitvallás dolgával. Kezdjük el azzal, hogy egészen visszagondolunk a zsidó népre, amelyiknek ugyancsak volt és van hitvallása. Ez a Söma Izrael, a Mózes 5. könyvének a 6. rész 4. versébe van. Halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyetlen Úr. Ez a zsidó embereknek a hitvallása, mind a mai napig. És ezt ővelük, teszem hozzá, a keresztjének is minden időben vallották, és vallják ma is. Mi is valljuk a szigorú monoteizmust, vagyis, hogy egy Isten van, egyetlen Isten van. Ez minket, keresztjéneket összeköt a zsidósággal. Az apostoli hitvallást is úgy kezdjük, hogy hiszek egy Istenben. Csak hogy a keresztjének, ugye az Úr Jézus Krisztusnak a szavait, a cselekedeteit látva, ráébredtek arra az ő segítségével, hogy Jézus maga is Isten. Isteni személy. És nyilvánvalóvá tette ez a Jézus, hogy nem csak ő isteni személy, hanem van az Atya is, mint isteni személy, az Atya Isten, sőt, nyilvánvalóvá tette azt is, hogy van a Szentlélek is, mint isteni személy. És már is ott vagyunk az apostoli hitvallásnak a trinitárius formájánál, mert ugye úgy mondjuk, hiszek egy Istenben, aki atya, aztán második részbe fiú, és a harmadik részbe Szentlélek. Tehát a hitvallásban is már benne van a kereszténységnek ez a töblete, hogy mi nem csak egy Istenbe hiszünk, bár az egy Istenbe hiszünk, de az egy Istenen belül hisszük ezt a titokzatos hármasságot is. Majd erről külön beszélünk még. Most nem akarok erről beszélni. De az biztos, hogy a mi hitvallásunkba, testvéreim, ott rejlik a zsidóságnak is a hitvallása, és ott rejlik aztán a kereszténységnek a mindenkori hitvallása, akik látták, hogy az egy Istenen belül van egy titokzatos hármasság. Nem ők találták ki, hanem meglátták, megértették, hogy Isten úgy jelentkezik, mint atya, és úgy jelentkezik, mint fiú, és úgy jelentkezik, mint Szentlélek. Minden esetre a keresztény hitvallásoknak a legősibb formája, a legeredetibb formája úgynevezett egytagú hitvallás volt. Mert ezek a hitvallások kezdetben csak egy dolgot mondtak el, azt tudnilik, hogy Jézus Úr. Ez a legősibb, legrégibb keresztény hitvallás. Ott van ez is az apostoli hitvallásban. Hiszek Jézus Krisztusban, mi Urunkban. Ugye így mondjuk. Ott van Jézus Úr. Ez a legősibb hitvallás, amivel találkozunk a római levélbe. Azt mondja a római levél 10:9, hogy mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézus Krisztusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztottad a halálból, megtartatsz. De ott van benne ez a vallást teszel az Úr Jézusról. Jézus Úr. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind a te házad nép, mint te mind a te házad népe, mondja az apostol a filippi börtönőrnek. Ott is ott rejlik ez a rövid kis formula. Higgy az Úr Jézus. Jézus Úr. Úr Jézus. Más példákat is tudnánk idézni, de most nem kell, talán még a filippi 2:11-et mégis. Jézus Krisztus, minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőség. Ott is ugyanott van ez a... Mert föl kell fedeznünk a régi keresztjén iratokba, vagy a Biblia iratokba, föl kell fedeznünk, ha olvasgatjuk ezeket a kis egyszerű hitvallásokat, testvérek. Na most, amikor a keresztjének azt mondták, hogy Jézus Úr, akkor úgy mondták, hogy Jézus Kyriosz. Kyriosz, ugye abba a világban Kyriosznak nevezték a rómaiak a császárt. Ő volt az Úr, a világ ura. A világ Kyriosza, a császár volt. És jöttek a keresztények, azt mondták, nem a világ ura, nem a császár, hanem Jézus. A názáreti Jézus, az Úr, a Kyriosz. Ez egy nagyon rövid hitvallás, de nagyon ütős hitvallás, ugye? Mert visszakérdeztek a rómaiak, hogy ki csoda? Nem a Néró, vagy nem ő a Kyriosz? Hát ő a Kyriosz. Ő az Isten tulajdonképpen. Nem, mondták a keresztények, nem. Jézus, a názáreti, az a Kyriosz. Az kicsoda, kérdezték. És akkor már rögtön lehetett beszélni ők Jézusról, hogy ki az a Jézus, akit ők úrnak, a római császár fölött álló úrnak, Istennek vallanak. Azt is megfigyelhetjük már a Szentírásban is, testvéreim, hogy ezt az eredetileg nagyon rövid hitvallást, amit a keresztjén elején képviseltek, elkezdték bővíteni. És belefoglalták ebbe már az Úr Jézusnak a kereszt halálát is, a feltámadását is, az Isten fiúságát, a megaláztatását, a felmagasztalását. És így például olvassuk a Pál apostolnak az első korintusi levelében, hogy eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, melyet hirdettem nektek, melyet én is úgy vettem, hogy, és itt jön megint egy olyan Krisztusról szóló hitvallás, amely már egy kicsit bővebb, mint az, hogy Jézus Úr. Mert azt mondja, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és eltemették. És feltámadt harmadnapon az írások szerint. Már itt érezzük, hogy többet mond, mint csak annyit, hogy Jézus Úr, mert hozzátesz még ezt-azt. Elkezdett bővülni ez a Krisztusról szóló eredeti rövid hitvallás, és jöttek hozzá más elemek is. És aztán utána olvassuk például az úgynevezett Krisztus himnuszt a Filippi levélből, a második részbe olvassuk, ezt a 6. verstől a 11. versig, amiben még inkább beleszövődött Jézusról még több kis mondani való, amit a keresztények elmondtak. De értitek, testvéreim, hogy, és értjük ezt, hogy a keresztjének az első időktől kezdve, utána, ha kijövünk a bibliai korból, utána is, és mind a mai napig, Jézus Krisztusról vallástevő emberek, és Jézus Krisztusról, mint Úrról beszélnek, mint megváltóról beszélnek, elmondják azt, hogy ő mit tett, mi ennek az értelme, a jelentősége, tehát valahogy a keresztény hitvallás mindig az Úr Jézus Krisztus körül forog a kezdeti időktől kezdve. Az apostoli hitvallásra gondoljatok, ha csak elképzelitek magatok előtt, bár le is írtam erre a kis papírra, az első része ugye az atyáról szól, a harmadik része a Szentlélekről szól, és a középső része, a legnagyobb része az Jézusról szól. A legbővebb része a mi hitvallásunknak Krisztusról szól. Krisztocentrikus a hitvallásunk, az apostoli hitvallás. Ebbe tükröződik a régi keresztényeknek ez a Krisztus központú hite tulajdonképpen. Na most megfigyelhető az is, ezt csak zárójelbe jegyzem már meg, hogy ez ilyen egytagú, tehát Jézusról szóló, egyszerű, vagy éppen kibővítettebb hitvallások mellett megjelentek aztán azok a cikkelyek, amik az egyik például az atyáról szól, az Atya Istenről. Nekünk az 1 Korintus 8.6-ban írja Pál, egy Istenünk van, az Atya, akitől minden dolog van, és mi is ő érte vagyunk, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, megint itt van az Úr Jézus hitvallás, akitől van a mindenség, és mi is ő általa. Itt Jézus mellé már oda tették az Atya nevét is. És aztán vannak olyan hitvallások, ahol a Jézus Krisztus mellé oda kerül a Szentlélek. Ugye azt mondja, senki sem mondhatja Úrnak Jézust, csak a Szentlélek által, mondja Pál az 1. Korintusi levél 12. Tehát az Úr Jézusról szóló hitvallásokhoz hozzácsatlakozott olykor az Atya Istennek a megnevezése, máskor a Szentlélek Istennek a megnevezése is. Aztán ezek egybe ragadtak, hogy így mondjam, már nem rosszul fejezem ki magam, mert eljött egy idő, amikor már együtt mondták, hanem kezdettől fogva vannak olyan hitvallások, ahol már az Atya és a Fiú és a Szentlélek együtt van, már Jézusnak a keresztelési parancsába is mindig elmondjuk, ugye, hogy az Úr Jézus parancsolta a keresztséget, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká, megkeresztelvé őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. És így aztán jönnek az új szövetségbe is számos olyan megfogalmazás, ami hitvallás volt az első keresztény időkben, amelyikben már ott van Jézus is, de ott van az Atya is, és ott van mellette a Szentlélek is. Tehát trinitárius hitvallások. Hát csodálatos dolog ez, testvérek, hogy így a hitvallás az mindig hozzátartozott Isten népének a története. Látjuk, hogy a zsidóknak is hozzátartozott. Ők megvallották Istennek, egymásnak, a népeknek is, hogy ki az ő Istenük. Nyomukba jöttek a keresztjének, a zsidóságból jövő kereszténység, amelyik viszi tovább a zsidóságnak az alaphitvallását, de hozzáteszi azt a töbletet, amit felismertek Isten kijelentéséből, hogy Isten egy, de ugyanakkor három is, mint Atya, Fiú, Szentlélek, és a három közül, akire koncentráltan oda kellett, hogy figyeljünk, az éppen az, akiben ez az egy Isten eljött a földre, Jézus, aki ez és ez, aki ezt és ezt tette. Róla szól a keresztény hitvallás centrum, ő áll a keresztény hitvallás centrumába. Na most, testvérek, egy kicsit a Biblia világán, hogy így mondjam, túllépve, most egy kicsit az egyháztörténetbe térjünk át, és az apostoli hitvallásunknak a kialakulására vesünk egy pár gondolatot. Ugye egy bizonyos római Hippolitosz nevű atyafi tájékoztat minket 215 körül, hogy a római keresztény gyülekezetben, ha valaki keresztelkedni akart, akkor ez hogyan kell, hogy megtörténjen? Leírja ezt a dolgot, nagyon érdekes, föl is idézem. A keresztelésnek így kell lezajlania. A presbiternek a következőket kell kérdeznie mármint a megkeresztelendőtől. Hiszel te Istenben, a mindenható atyában? Mire így kellett válaszolnia a keresztelendőnek? Hiszek. A presbiter ekkor tegye fejére a kezét, és egyszer merítse víz alá. Azután mondja. Hiszel te Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki Szentlélektől született Szűz Máriától, és megfeszítették Poncius Pilátus alatt, meghalt és eltemették, s harmadik napon élőn támad fel a holtak közül, felment a mennybe, ül az Atya Istennek jobbján, és eljön, hogy élőket, holtakat ítélje? És ha most azt mondja a megkeresztelendő, hiszem, másodszor is alámerítheti. S megint mondja, hiszel te szent lélekben és a szent egyházat, s a test feltámadását? S a keresztelendő mondja, hiszem, akkor harmadszor is megkeresztelheti. Tehát ez az idézet ebből a 215 körül származó iratból, és már mi a fülünkkel, ugye már halljuk is itt már az apostoli hitvallásnak tulajdonképpen a kifejezéseit. Három kérdés hangzik el. Hiszel te Istenben, Jézusban, a Szentlélekbe? És azután háromszor kell mondania az embernek, a kereszténynek, hiszek. Ez úgy hangzik magyarul, hogy krédó. Latinul beszéltek, krédó. Így kezdődik a hitvallásunk, ugye? Hiszek. És hányszor mondjuk ezt a szót magában a mi hitvallásunkba? Háromszor. Ugye hiszek egy Istenben, aztán mondjuk hiszek Szentlélekbe, és hiszem a keresztény nagyon szent egyházat. Mi is háromszor mondjuk, úgy, ahogy a 215 körül Rómában megkeresztelt emberek háromszor mondták. És ahogy őnekik azt kellett megvalaniuk, hogy a Szent Háromság Istenbe hisznek, aki egy Isten, mi nekünk is a kereszteléskor a Szent Háromság egy Isten nevére kell keresztelnünk a gyerekeket, és arra is keresztelünk. A krédó tehát a keresztségnek a keretében hangzott el, testvérek, mint egy annak a liturgiának volt a része. Legalább 215 körül. Az biztos, hogy már előbb így volt. És ezért szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon ősi hitvallás. Az apostoli hitvallásnak az eredeti formája, szövegei, azok nagyon a második században már ott voltak a kereszténységben. De hát már magában a Bibliában is ott bujkálnak. Hozzáteszem még, testvérek, mert érdekes dolog, hogy amikor megkereszteltek a római gyülekezetbe valakit, és másutt is így volt ez, mielőtt elhangzott ez a háromszori hitvallás, előtte háromszorosan ellent kellett mondania a sátánnak. A megkeresztelendő háromszor nemet mondott a sátánnak. Azt mondja, renuncio tibi, satana et omni servicio tuo et omnibus operibus tuis. Vagyis, ellent mondok az ördögnek, szolgálatának és cselekedeteinek. És ezek után, miután ellentmondott a sátánnak, ezek után elkötelezte magát a Szent Háromság egy Isten mellett a Jézus Krisztus által. És akkor megkeresztelték. És így lett keresztjén. Tegyük hozzá, testvérek, hogy érezzük itt már, hogy a keresztelés abban az időben nem valami olyan egyszerű dolog volt. Tehát ez egy halál komoly dolog volt. Itt azt fejezte ki az, akit megkeresztetek, hogy én a sátánnak és az összes mahinációinak nemet mondok, és átadom magamat és az egész életemet Istennek, a Jézus Krisztus által, aki elfogad engem, mert én mostantól kezdve vele élek. Egy egzisztenciális fordulatot fejezett ki ez a dolog. És abba az időbe, testvérek, ezt se felejtsük el, keresztjénnél lenni, az egyet jelenthetett az üldözéssel, a szenvedéssel, a nyomorúsággal. Nem úgy, mint ma, hogy ideál valaki, elmondja, amit elmond, komolyan veszi, vagy nem veszi, mi próbáljuk komolyan venni, hát, vagy komolyan is vesszük, próbáljuk erre rávenni az összes keresztelőt, vagy keresztelendőt, ugye. De aztán utána mi lesz? Hát Isten tudja, hogy mi lesz. Reméljük, hogy lesz valami. De abban az időben más volt azért a helyzet. Ma meg lehet keresztelkedni, de az ember tudja, hogy hát nem biztos, hogy hónap felakasztanak, vagy elégetnek, vagy keresztre feszítenek, de abban az időben ez benne volt a pakliba. Ez egy komoly dolog volt. Tehát itt hangzott el, testvérek, ebbe a keresztelési liturgiában hangzott el az apostoli hitvallás eredeti, vagy legősibb, talán legősibb formája. Aztán, ahogy nézték az egyház történészek ennek a fejlődését, akkor kiderült, hogy a második, harmadik században tulajdonképpen ennek az eredeti keresztelési hitvallásnak a krisztológiai része, tehát a középső része, ami már akkor is a legbővebb volt, elkezdett még inkább bővülni. Hozzátették ezt, hozzátették azt, most nem akarunk ebbe belemenni. A lényeg, testvérek, hogy a körülbelül a 4. századra jelent meg egy hitvallás Rómában, úgy nevezik, hogy Románum, római hitvallás tulajdonképpen, amit mi már úgy veszünk, az már tulajdonképpen az apostoli hitvallás. A 4. század után még ehhez a Románum hitvalláshoz hozzátettek egy-két kisebb részletet, beleegyeztették, hogy a keresztjén anyaszentegyházat, vagy más egyéb ilyen kis szavakat iktattak még bele, de gyakorlatilag az egész hitvallás már megjelent latin nyelven. És ezek a kis stilisztikai csiszolások, meg pontosítások, amikor befejeződtek, akkor már az 5. században vagyunk, Galliába fejeződtek be, tehát francia földön fejeződtek be ennek az apostoli hitvallásnak a formálódási folyamatai. Ott alakult ki először, ott jelenik meg már abban a formában, amiben mi is ismerjük. És akkor a Nagy Károly császár, aki 742-től 814-ig uralkodott, illetve utána első Ottó császár, aki 912-től 973-ig uralkodott, az egész birodalom területén, ami az ő Nagy Károly, Ottó birodalma területén, ugye ezt az egész kereszténységre nézve kötelezővé tették. Hogy mindenhol a nyugati kereszténységben, mindenhol ezt az apostoli hitvallást mondják az emberek. És ez azóta, testvérek, így is van. A mi reformátoraink, emlékezzünk meg még róluk, ugye, amikor történt a reformáció, ezt a hitvallást nem dobták ki az ablakon, hanem fölemelték, Luther a kis kátéjába beletette, a keresztény hitoktatás egyik fontos elemévé tette, a 10 parancsolat meg a mi atyánk mellett, és ezen kívül a heidelbergi káténkban, a mi heidelbergi káténkban is ott van, fontos, meghatározó szerepet töltve be, amit majd érdemes meg is néznetek otthon, mert én is azt fogom használni. Tehát nagyon fontos dolog ezt, testvérek, hogy ez a hitvallás, amit mi is elmondunk, ugye, mi is elmondunk, tudatába legyünk annak, hogy ez egy ősi és teljes mértékben a Bibliából eredő hitvallás. És amikor mi ezt mondjuk, akkor tényleg fölveszünk egy régi tradíciót, egy régi hagyományt, és visszük tovább azt, amit az első keresztények már vallottak, aztán a középkorban a reformátorok voltak, és aztán mind a mai napig mi is valljuk. Ezt valahogy súlyt ad ennek az egész hitvallásnak, amit mi nem sokszor mondunk el. Mi elmondjuk a kereszteléskor, emlékeztek, elmondjuk a konfirmációkor, elmondjuk az úrvacsora vételkor, és elmondjuk a temetésen. Tehát négyszer mondjuk el, a mi liturgiánk szerint a luteránusok, az evangélikusok elmondják talán minden istentiszteleten, azt hiszem, hogy a katolikusok is, mi csak négyszer mondjuk el, de akkor annak olyan súlya kell, hogy legyen, testvérek, a mi szívünkben és a szánkban is. Egy ősi, biblikus dolgot mondunk el. Na most megint egy picit még tovább lépünk a harmadik pontunkhoz. Nézzük meg az elnevezését ennek a hitvallásnak. Ugye úgy nevezzük először is, hogy apostoli hitvallás. Na most emiatt sokan azt gondolják, hogy az apostolok írták. Ugye ezt a katolikusok is így hitték, hosszú időn keresztül volt egy ilyen legendájuk, hogy a katolikus, illetve az apostolok összejöttek, és akkor mindenki mondott egy cikkeit, egy ilyen kis rövid részletet, és akkor azt összeállították, és akkor ebből lett az apostoli hitvallás, mert hogy 12 cikkeje van tulajdonképpen, 12 kis részlete van ennek a hitvallásnak. De hát ők is rájöttek, hogy ez nem így volt, természetesen ez csak egy legenda, és aztán ők is elvetették ezt, mi is elvetjük. Tehát nem azért apostoli, mert hogy az apostolok írták. Nem. Azért apostoli, testvérek, mert az apostoli tudomány tükröződik benne. Ő emlékeztek vissza az apostolok cselekedetei második részében, a 42. versben az van, hogy az első keresztjének az apostoli tudománnyal foglalkoztak. Ez volt az egyik fontos dolog, amiben belemít, az apostolok tudománya. Most az apostoloknak a tudománya azután leíratott az evangéliumokba, meg az apostoli levelekbe, és az apostoli tudománynak, mint egy a frappáns összefoglalását adja ez az apostoli hitvallás. Az eredeti apostoli hitet, apostoli keresztény hitet öleli magába, és Emiatt nevezzük apostoli hitva. Ezért tartották meg Lutherék, ezért tartották meg a reformátorok. Mi magunk is reformátusok, a középkor óta ezt hordozzuk, ott van, mondtam a Heidelbergi Káténban, mert ez az apostoli tudománynak az összefoglalása, mint egy sűrítménye tulajdonképpen. Szét kell bontogatni, hogy jobban majd belelássunk ebbe a dologba, de már most elégedjetek meg ezzel. Amikor a reformátorok megtartották ezt a hitvallást, akkor ezzel azt akarták kifejezni, és ki is fejezték vele, hogy mi reformátorok, nem egy új hitet találunk ki, amivel a katolikusok vádolták őket a középkorban, hogy ezek a lutherék új hitet találnak ki, új kereszténységet. Mondták a reformátoroknak, nem, mi a kereszténység legősibb hitvallásához tartjuk magunkat, amiben szó sincs pápáról, szó sincs benne Szűz Máriának arról a szerepéről, amit ti tulajdonítotok neki, szó sincs benne a jó cselekedetek érdemszerző voltáról, szó sincs benne a purgatóriumról, és még sok egyébről nincs szó, amit ti vallotok. Az elmúlt 1000 év alatt hozzá bigyeztettétek a keresztény hithez, mint hogyha benne lett volna, de soha nem volt benne, mert az eredeti apostoli hit itt van ebben a hitvallásban, és mi semmi más nem csinálunk, mint reformátorok, mint visszamegyünk a keresztény hitnek ez az ős forrásához, ős alakjához. Mi ezt vesszük elő, és ezt visszük tovább. És nem vagyunk hajlandók tovább vallani azokat a dolgokat, amiket ti, ismétlem, 1000 év alatt ehhez hozzábigyeztettetek, anélkül, hogy bibliai alapja lett volna, vagy lenne. Mind a mai napig, testvérek, ez az apostoli tudománynak a foglalata. Ez nagyon fontos megérteni, szívünkbe zárni, hogy összefoglalja frappánsan az apostoli tudományt, az apostoli hitet, az eredeti keresztény hitet, ez a hitvallás. De átmennék egy másik szóra is, ugye az apostoli hitvallás. Hit, a hit fogalmára szeretnék, ha kicsit koncentrálnánk. A Bibliában, testvéreim, a hit szó az két értelembe fordul elő. Az egyik esetben azt a hitet jelenti, amit a keresztjén hisz. Amit a keresztjén ember hisz. Ez úgy mondták Fides Quae Creditur. Ez más szóval az apostoli tudomány, meg az egész bibliai kijelentés. Ezt, ami ebbe van a két kemény lap között, vagy puha lap között, ez a hit. Ez. A hit. De a hit egy másik értelemben is használja a Biblia. Ez a hit, ami meg itt van a szívünkbe. Ez a Fides Quae Creditur. A hit, amivel hiszek én. A hit, amit hiszek, és a hit, amivel én hiszek. Mind a kettő hit Istentől jön, mert ez is Istentől jön, de az én hitem is Istentől jön. És ez a hit, ami itt van, és az a hit, ami itt van, az egybe kell, hogy tartozzon, mert én ezt hiszem el, az én személyes hitemmel, amit Isten mondott nekem. Értitek? Nagyon fontos dolog. A hit és az én szívbeli hitem, az összekapcsolódik, nem csak azért, mert Isten adta mind a kettőt, hanem úgy, hogy az én személyes hitemmel ezt hiszem el, ami ebbe van. Ez az én hitem. Krédó. Ebben hiszek. Ezt hiszem. Ami itt van megírva. Ezen kívül nem hiszek mást. De azt, ami ebbe van, azt hiszem. Ez a két, ez fontos, testvérek, mert amikor azt mondjuk, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, és mondom, akkor mit mondok? Akkor megvallom mind a kétféle értelemben a hitet. Megvallom azt is, amit hiszek. Ugye? Hiszem, hogy egy Isten van, aki teremtette a mennyet és a földet. Ezt honnan tudom? Innen tudom. Megvallom Jézust, amit róla ez a könyv, az írás mond. Megvallom a Szent Lelket, akiről innen tudok, de megvallom nem csak azt a hitet, amit hiszek, hanem azt is, hogy én, az én saját szívemben, én hiszek, ezzel az én szívbeli hitemmel ezt hittem el. Az én személyes hitem, mint egy ilyen gyűrű, amelyikben benne van egy ékkő, egy drágakő, körülöleli azt, amit Isten itt mond nekem. A hitvallás, amikor elmondjuk, testvérek, akkor erről szól. Azért fontos ezt tudnunk, mert a hitvallás során mi nem arról beszélünk, hogy mit tapasztaltunk át, mit tapasztaltunk meg az Úr Jézus Krisztussal. Noha azt is nevezhetjük hitvallásnak, hogy én, amikor nehéz helyzetben voltam például, akkor ezt és ezt tapasztaltam, hogy az Úr így meg így megsegített. Ez is hitvallás, de az apostoli hitvallás nem ilyen hitvallás. Hogy az apostoli hitvallás nem arról szól, hogy egy keresztény mit tapasztalt meg mit élt át az Úrral, hanem arról szól, hogy Isten adott nekünk valamit, amit mi elfogadtunk. Ezt kell megvallanunk, testvérek. A keresztény hitvallás elsősorban ez, hogy amit Isten mondott nekem, én azt elhiszem, és utána ezt meg is vallom, el is mondom másoknak. Sok keresztény azt hiszi, hogy amikor neki hitvallást kell tennie, akkor arról kell beszélni, hogy milyen szubjektív tapasztalataim voltak nekem az Úristennel. Testvérek, a világnak nem arra van szüksége, hogy a mi szubjektív tapasztalatainkat elmondjuk nekik. Bár segíthet valakinek, hogy esetleg mi, amikor betegek voltunk a betegágyon, hogy jött közel hozzánk az Úr Jézus, meg hogy erősített, meg hogy vigasztalt, meg ezt el lehet mondani, de a világ ebből nem fog sokat megérteni. Nem is nagyon fogja tudni fölfogni, hogy miről beszélünk. A keresztények soha nem azt hangsúlyozták, hogy őnekik milyen tapasztalataik voltak Istennel, milyen szubjektív, egyéni megéléseik voltak az Úrral, hanem azt mondták el, kereszteléskor, és onnantól kezdve, hogy Isten ezt mondta nekünk, és mi ezt elhittük, a szívünkbe zártuk. És nekünk is, testvérek, a világban, amikor kimegyünk, elsősorban azt kell elmondani az embereknek, mert ez az, ami érdeklődésre tarthat számot, nem az, hogy én mit éltem át az Úr Jézussal, meg Istennel, hanem az, hogy Isten mit mondott magáról, kicsoda az Isten, kicsoda Jézus, kicsoda a Szentlélek. Tehát a keresztény hitnek a tartalmát kell elsősorban tudnom, hinnem, és megvallanom az embereknek. És ebbe kulcsfontosságú ez az apostoli hitvallás. Befejezem azzal, hogy vajon amikor mi hitet vallunk, testvérek, és elmondjuk ezt a hitvallást, akkor kinek szól ez a hitvallás? Egyfelől, testvéreim, szól mindenképpen Istennek. Amikor hitet vallunk, akkor az elsősorban Istennek szól. Neki mondjuk, és őt dicsérjük, és őt magasztaljuk, amikor elmondjuk azt, hogy mi hisszük azt, Atyánk, és Jézusunk, és Szentlélek Isten, hisszük, amit Te adtál nekünk, hogy higgyünk. Ezzel Téged dicsőítünk meg, Téged magasztalunk fel. A 66. Zsoltárban azt olvastuk, felszólításként, örvendez Istennek, te egész föld. Énekeljetek az ő nevének dicsőségét, és dicsőítsétek dicséretét, és mondjátok, milyen nagyságosak a te művei. Amikor mi a hitvallást mondjuk, testvérek, akkor Isten dicsőítjük, aki teremtette az eget és a földet. Jézus dicsőítjük, aki szűztől született, aki meghalt, feltámadt. A Szent Lelket dicsőítjük, értitek? Az Isten dicsőítjük az ő hatalmas lényét, az ő hatalmas tetteit, amiket a történelembe véghez vi. Ez elsősorban imádság, vagy imádás tulajdonképpen, amikor mi elmondjuk, Istenünk, mi nem elutasítjuk, amit te mondtál, hanem elfogadjuk. Mi azt személyesen, én személyesen hiszem. Az az én hitem, amit te mondtál. De másfelől, testvérek, a hitvallást az embereknek is mondjuk. Az egyik ember az én magam vagyok. Tehát mindnyájan saját magunknak is mondjuk a hitvallást, testvérek. Tisztázni újra-újra önmagunkkal, önmagammal, hogy mit hiszek és kiben hiszek én. Én hiszek az egy Szent Háromság Istenben, és azt hiszem, amit ő cselekedett és mondott nekem a Bibliába. Vajon tényleg hiszem? Tehát meg lehet kérdőjelezni mindig magunkat, ugye. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok. Ez azt jelenti, hogy vizsgáljátok meg, hiszitek, amit Isten mondott. Vizsgálj! Te mondod, hogy hiszem, hogy Jézus szűztől született, meg elmondjuk, hogy feltámadt, meg a halottak is feltámadnak, meg Jézus megint eljön, meg halottak, utolsó ítélet lesz. Kérdőjel. Én ezt most eldarálom. Betanult, bemagolt, mit tudom én, miként elmondom, úgy, hogy nem is hiszem igazából, csak formaság, vagy úgy mondom, mint aki tényleg hiszem ezt. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e, valahányszor a hitvallást mondjátok. Azért tartozik az úrvacsorai liturgiánkba önmagunk megvizsgálásának a keretébe az apostoli hitvallás el. Valljuk meg hitünket, de közben vizsgáljuk magunkat. Hiszem én ezt? Ez az én hitem? Ebben az Istenben hiszek? Ebben a Jézusban? De a hitvallás során, testvérek, egymásnak is megvalljuk a hitünket. Figyeljétek, milyen szép ez is. Hogy miközben mi elmondjuk, hogy én ezt hiszem egyes szám első személyben. Nem azt mondjuk, hogy mi hisszük, hanem én hiszem. De mondja Gyuri, mondja Péter, mondom én, mondja. Akkor tulajdonképpen együtt mondjuk, és egy kicsit hallja a másik is, amit mi mellette mondunk, ha mondjuk ugyan, mert esetleg ismerjük a hitvallást. Sokan nem is ismerik, hát ez csak zárójelben mondom, hogy meg kell tanulni, kívülről meg kell tanulni, pontosan meg kell tanulni. De ha együtt mondjuk, testvérek, akkor egy olyan érdekes dolog, hogy mi külön-külön, de együtt is ezt hisszük. Így a hitvallásnak van egy ilyen közösségképző ereje, gyülekezetképző ereje. Te ő is azt hiszi, amit én. Értitek ezt? Egyek vagyunk a hitben, ugyanazt az Istent hisszük, ugyanabban az Istenbe kapaszkodunk, ugyanabból az Istenből élünk, ugyanaz éltet minket a kegyelmével, a szeret. Mi testvérek vagyunk, mi egy család vagyunk, a keresztény család vagyunk, ugye? Én csak egy vagyok. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az eredeti, az apostoli hitvallásnak ugye az egyik neve az, hogy hitvallás, szimbólum. Úgy is írtam rá a papírra, hogy apostolika szimbólum. Szimbólum. A szimbólum az egy olyan szó, ami egy görög szó, azt jelenti egymáshoz illeszt, egymásra tesz. És volt egy ilyen régi szokás, ma is itt-ott van ilyen szokás, hogy ugye eltörnek valamilyen cserépdarabot mondjuk, de a két részre, és a két rész az összeillik egymással valahogyan. És akkor az egyik részt elviszi az egyik fél, a másikat a másik fél, és utána, mit tudom én, valami ügyletnél fog, mondjuk egy üzleti ügyet kell lebonyolítani, és az egyik nem tud elmenni a tárgyalásra, de odaadja a cserép darabját egy másiknak, egy megbízott, és mondja, menjél el, és a másik, amikor majd jön, akkor erről fog téged felismerni, hogy összeillő cserép darab, vagy mi, te az én megbízottam vagy. És akkor elment a megbízott a tárgyalásra, és találkozott a másik féllel, összeillesztették a két cserépdarabot, teljesen összeillik, na akkor tárgyaljuk. Tehát a két részből lett egy egész. És ugyanígy vagyunk mi a hitvallással, hogy amikor elmondja egy, kettő, három, húsz, száz, akkor a sok részből lesz egy egész. A hitvallás egységessé tesz minket, testvérek, hogyha pláne, ha ugyanazt értjük rajta. Majd beszélünk róla, hogy mit értünk, vagy mit nem értünk, de egységessé tesz. És végül ez a hitvallás szól a nem hívők felé is, testvérek. Nagyon fontos ez is, hogy például amikor temetésen mondom ezt a hitvallást, akkor ott egy csomó olyan ember szokott lenni, aki nem hívő ember. Azok csak ott állnak, néznek, mit mondjunk, mit nem mondjunk. Én ott állok, és minél hangosabban próbálom elmondani, mi ezt hisszük. Mi ez a keresztényeknek, tudjátok meg, hogy mit hisznek a keresztények, mert manapság, ha elővesztek egy újságot, vagy nem tudom, keresztény tévéműsort megnéztek, sokszor halvány fogalmatok nem lesz, hogy a keresztények mit hisznek. Azt látjátok, hogy melyik gyülekezetben volt templomszentelés, meg harangavatás, meg utcasöprés, meg nem tudom micsoda, de hogy mit hisznek a keresztények, azt nem fogjátok megtudni. Hát most legalább tudjátok meg. Ha tőlünk megkérdezi valaki, testvérek, hát most mit mondjak valakinek erről, hogy mit hisznek a keresztények? Jusson eszetekbe a hitvallás. A lényeg, amit el kell mondanunk, itt van ebbe. Ezt kell tulajdonképpen, vagy még abban is benne vagyok, hogy mondjuk el a hitvallás, hogy mit hisznek a keresztények. Mondjuk el ezt, ha más nem tudunk. Mi ezt hisszük. Ez a mi hitünk. Vagy emeljük ki valami részét, és vagy legyen ott a fejünkben, és ahhoz kapcsolódóan mondjuk el a mi hitvallásunkat. Ne arról beszéljünk az embereknek, hogy mi hogy éltünk át. Az csak egy másodlagos dolog, hogy mit éltünk át az Úrral, meg hogy tapasztaltuk meg a közelségét, meg az áldásait. El lehet azt is mondani, de majd utána. Az a sok tapasztalat az ennek a hitnek a következménye, ugye? Ez előbb van, mint a tapasztalatok. Erről beszéljünk elsősorban. Azt utána elmondhatjuk, hogy ebből a hitből ez és ez a legitim Isten tapasztalat következett. De ez a hit az, amire azok a tapasztalatok épültek. Tehát szóljunk másoknak is, valahogy ehhez ragaszkodjunk, ez legyen a mi hitvallásunk. Hát itt be kell most fejezzük, nem könnyű talán, de mégis be kell fejezni, és forgatni kell a szívünkben, és azt hiszem, hogy hálával kell mindenképpen olvasnunk, átgondolnunk, áttanulmányoznunk majd ezt az ősi keresztjén hitvallást is, az apostoli hitvallást. Jöjjetek, hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy parancsba adtad a tieidnek, hogy tegyenek róla tanúságot, és köszönjük, hogy ezt meg is tették. És köszönjük, hogy szinte a történelemben nyomon követhetjük, megragadhatjuk a rólad szóló hitvallást, amitől a keresztjének mindig hangosak voltak. Köszönjük néked, hogy itt cseng ez a régi történet, ez a régi hitvallás ebben az ősi hitvallásban, ami itt van a mi kezünkben, és talán a szívünkben is. Köszönjük néked, hogy összefoglaltad nekünk az apostoli tudományt ilyen egyszerűen. Áldunk azért, hogy ezt mi megtanulhattuk és megtanulhatjuk, szívünkben forgathatjuk. Köszönjük, hogy mondhatjuk neked, téged imádva, mondhatjuk önmagunknak is, önmagunkat vizsgálva, és mondhatjuk másoknak rólad bizonyságot téve. Kérünk téged, hogy segíts, és add, hogy jól értsük majd ezt a hitvallást cikkeiről, hittételéről, hittételére. Add, hogy egyre inkább a miénk lehessen mindaz, ami ebbe rejlik. És segíts, hogy ez határozza meg a mi egész szünet életünket, egész munkánk magatartásunkat. Köszönjük néked, hogy a hitvallás ott van az ige után. Köszönjük, hogy az ige az első, hogy arra épülhetünk. De köszönjük ezt a segítséget, hogy az igét, az írott igét így összefoglaltattad nekünk. Köszönjük néked, hogy tanítottál minket, és kérünk, hogy segítsél bennünket tovább adni ezeket a drága igazságokat másoknak is. Segíts, hogy ne legyünk néma kutyák, néma ebek, hanem hadd emeljük föl a szavunkat, és hadd tegyünk igazán vallást a mi hitünkről, amely te benned van. Köszönjük Istenünk, hogy elkészítetted ezt a mai alkalmat is. Kérünk, segíts bennünket a továbbiakban is. Köszönjük néked, hogy most rád bízhatjuk gyülekezetünket, a templom szentelésünket, rád bízhatjuk a betegeinket, a szenvedő testvéreinket, a magányosokat, az egyedül lévőket. Kérjük, hogy hajolj le hozzájuk, és áld meg őket. Áld meg a gyászolókat, vigasztalásoddal legyél hozzájuk is közel. Köszönjük néked, hogy kérhetjük azt, hogy hordozzad a kicsinyeinket itt a gyülekezetbe. Áld meg az ő kis szívükben a te igéidet, add, hogy hívők legyenek, és téged magasztaljon a szívük, már fiatalon is, és aztán egész életük során. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg a te neved néped által mindenhol ebben az országban. Add, hogy egyre több magyar ember országhatáron innen és túl ismerjen meg téged, és a te hitedre, a te követésedre adja a szívét, lelkét. Köszönjük, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten az alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Biblia iskolánk még nem lesz most kedden, Biblia óra lesz 18 órakor, és az elhangzottakról fogunk beszélgetni, de a Biblia iskolát majd csak az arra következő héten tartjuk, tehát két hét múlva. Hirdetem még a testvéreknek az adakozást, a templom szentelésre szabad még adakoznunk. templom tornyába szeretnénk valahogy a harangozást is megoldani. A harangra is kérem a testvéreket, hogy gondoljanak, és ha valaki erre tud adni, azt is szeretettel fogadjuk. Nevesítse ezt, hogy ő most esetleg ezt az összeget a harangra szeretné adni, hogy jobban átlássák a pénztárosaink a helyzetet és az adományokat. Előre is köszönjük a testvéreknek az adományokat, és mindazoknak is, akik már eddig is támogatták ezeket a célokat, és egyáltalán a gyülekezeti életünket is. Az adományokkal kapcsolatos még az a tudnivaló, hogy az elmúlt héten átutaltuk a Nevetlen falui gyülekezetnek egyik első részünket, meg is kapták, és használják, bevételezték ott a gyülekezet pénztárába, és használják a szükséges célokra. Az előző 100 000 forintot azt nem mi adtuk, hanem a Békásmegyeri gyülekezet. A lelkipásztor úr tegnap írt egy e-mailt, ami mondta, hogy azt a 100 000 forintot arra használták el, hogy vettek egy nagy teherautó fát, és azt ilyen szekerekre osztották, és akkor elvitték azoknak a gyülekezeti tagoknak, akik rászorulók, és akik tudták használni. Most már jobb idők lesznek, majd ezt a pénzt most nyilván másra fogják már használni, de jó helyre mennek az adományaink. Az Úrért legyen ezért is a dicsőség, és áldja meg az Úr a Lőrinc Attiláékat, a családot, az egész ottani Nevetlen falui és Akli gyülekezetet is, azt kívánjuk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.